A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban Weisz Ákos, a Danube Capital ZRT vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Nagyon sok mindenről szeretnék ma este beszélgetni, többás mellett arról, hogy mi a legnagyobb probléma a KKV-knál, de én úgy látom itt egyébként KKV vezetőkkel is beszélgetve, hogy most, ami nagyon ráég a körmére a vállalkozásoknak, az pont a generációváltás, tehát arról mindenképpen szeretnék beszélni. De egyébként azt gondolom, hogy a tervezés, üzleti terv és ezzel kapcsolatos kérdések is fontosak lehetnek. De mielőtt mindebbe belefognánk, azt gondolom, hogy mivel a Danube Capital nem egy régi vállalat, illetve majd erről is beszélünk, hogy nem egy fiatal vállalat, csak éppen ezen a néven nem olyan régen van a piacon. Néhány szót azért beszéljünk arról, hogy honnan jön a Danube Capital, mert hogy nem egy előzmények nélkül való szervezet.
Igen, valóban a Danube Capital ZRT az társasági formában a nyár óta működik, de maga az egység, ami képezi, vagy az emberek, akik képezik a Danube Capitalt, ők már elég régóta együtt dolgoznak. 4 éve dolgozunk együtt a kollégákkal, egy elemző kompetenciát hoztunk létre az MKB bank keretein belül, és a mi feladatunk volt a stratégiai tanácsadás és különböző elemzések elkészítése. Ez alatt a 4 év alatt nagyon sok ügyféllel találkoztunk, kollégákkal beszélgettünk, és ezekből a találkozásokból, vállalatokkal való beszélgetésekből jött az a gondolatunk, hogy megérett a magyar piac arra, hogy egy ilyen elemzőházat létrehozzunk, és egy olyan tudást tudjunk átadni és értéket teremteni az ügyfelek számára, ahol ezt a tudást, az elemzésekből származó információkat, azt ők a mindennapi életükbe, működésükbe be tudják építeni, és a mottónk is az, hogy elemzéseinkkel értéket teremtünk a magyarországi vállalatok számára, megtalálják útjukat a sikeres növekedésben.
Azon gondolkodtam, hogy mennyire látszik a piacon az, hogy a vállalatok, és itt most azt gondolom, hogy jó felé kapirgálok, ha azt mondom, hogy a kis és közepes vállalatok, mert a nagyok talán saját elemzőket is tartanak, de a kicsik és a közepesek mennyire érzik fontosnak ezeket az elemzéseket, és mennyire használják a mindennapokban, mi a tapasztalat?
Én azt gondolom, hogy jól elkülönül az a kör, aki ezt egyre fontosabbnak véli, és ez alapján igyekszik a saját döntéseit meghozni, de mindenképpen sokkal több vállalatnak lenne érdemes erre energiát szánni, és foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Miért fontos ez? Én azt látom, hogy egy elég bonyolult és összetett világban mozogtunk eddig is, és ez talán még inkább így lesz az eljövendő időszakban. Beszélünk technológiai váltásról, innovációról, mindenféle gazdasági lassulásról, kihívásokról, és egy ilyen környezetben nagyon fontos az, hogy a vállalatok lássák azt, hogy mi vár rájuk, legyen egy világos elképzelésük arról, hogy hova tartanak, merre tartanak, és ebben nagyon-nagyon fontos az, hogy egy elemzői tudás az be tudjon ebbe építeni. Látnunk kell nem csak az, hogy merre halad a világ, de az is, hogy merre tartanak a versenytársaink, hogyan érdemes erre reagálnunk, és ebben mind egy elemzői tudás az tud segíteni, hiszen valóban, ahogy említette, nem minden vállalatnak van arra erőforrása, hogy saját maga kiépítse ezeket.
Akkor már is itt vagyunk, mert ugye azt mondta, hogy nagyon bonyolult világban élünk, és ilyenkor nem árt felkészülni, meg tervezni. És hát ugye most egy új évtized kezdődik. Persze a számok bűveletében el lehet veszni, hogy most egy ilyen 2020 következik egy új évtized, de azt gondolom, hogy a számisztikán túl azért valóban mostanában, ha nem is pont december 31-jel lesz a fordulója, de valami egészen más következik. Hogy látja, mennyire vannak erre tervei, vagy akár B-tervei a különböző vállalkozásoknak, és itt most megint csak hozzáteszem, hogy azokról a kicsikről és közepesekről beszélünk, akik egyébként tömegesen vannak jelen a magyar piacon.
Így van, ugye Magyarországon nagyjából 700 ezer kis közepes méretű vállalkozás van, és én úgy látom, hogy azok a vállalkozások, akikkel mi beszéltünk legalábbis, ott is vegyes a kép. Nagyon nehéz 700 ezer cégről és a Magyarország legnagyobb foglalkoztatói tömegéről egységesen beszélni, és talán ez az egyik olyan pont, amit sokszor hibásan teszünk, hogy egységként tekintünk erre a szektorra. Én azt látom, hogy ha a statisztikákat nézzük, akkor ebből az a következtetés vonható le, hogy például az innovációval nem foglalkozunk eleget. Nagyon sokat beszélünk róla, ez manapság is a közbeszédben úgy látom, hogy erőteljesen jelen van. Ennek ellenére ez nem épül be feltétlenül a társaságok, vállalatok mindennapi működésében. Van erre egy érdekes szám is, ami azt mondja, hogy a 250 főnél nagyobb foglalkoztatott vállalatok, tehát amik már valóban egy nagyobb vállalat, nem az a kis és középvállalati kör, még itt is csak minden harmadik vállalata az, aki innovációra költ. A kisebbeknél nagyjából minden tizedik az, aki innovációra költ. És ebben mindenképpen előre kell lépni, azt gondolom, és felmérni azt, hogy milyen lehetőségek vannak.
Ezzel a témával én mostanában elég sokat foglalkoztam, és azt vettem észre, hogy sokan igazából már az innováció fogalmával sem nagyon vannak tisztában, mert nagyon sokszor azt gondolják, hogy itt valami hihetetlen nagy dologra kell gondolni, legalább 4-5 professzort kéne alkalmazni hozzá, és rengeteg feltalálót, meg nem tudom micsodát, miközben bizonyos szinteken, most kis túlzással egy energetikus, aki újra tervezi mondjuk a vállalat az energiafelhasználását, vagy a mixét egyáltalán meg, hogy miből mennyit használjanak föl, ez önmagában egy óriási innováció lehetne. Most mondtam egy példát, lehet, hogy nem a legjobbat, de én most ezt látom, hogy van egy ilyen is, hogy valami varázslatos, ködbe burkolózó, különleges dologra gondolnak, mert persze különleges dolog, de mégiscsak, mintha félnének, meg úri huncutságnak tartanák talán egy kicsit.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon jól rátapintott a lényegre. Kicsit az innováció az egy ilyen misztikus szóvá is vált talán a közbeszédbe való bekerülése mellett, és nem érdemes misztikus szóként tekinteni erre, mert hogyha így tekintünk rá, akkor az valami olyan lesz, amit nem tudunk megfogni, amit nem tudunk beépíteni a működésünkbe, és ezzel el is veszik gyakorlatilag az egésznek a lényege és az értelme. Valóban az innovációt, hogyha lefordítjuk a mindennapi működésre, akkor ez egy sokkal egyszerűbb dolog, mint az, hogy egy cégnek egy Nobel-díjas dolgot kellene feltalálnia, és ezt használnia a mindennapokban. Itt arról van szó, hogy a cég mindennapi működését hogyan tudjuk folyamatosan fejleszteni. Ez lehet termékfejlesztés is, de nagyon sok olyan cég van ebből a 700 ezer vállalkozásból, akik nem termelő cégek, hanem szolgáltatásokkal foglalkoznak. Egy ilyen cég is tud innoválni, és általában minden cég tud innoválni, hiszen innováció az is, hogyha a saját folyamatainkat igyekszünk fejleszteni, hogyha egy jó folyamat hatékonysági programot indítunk el, hogyha képezzük egyébként saját magunkat is arra, hogy hogyan tudunk megfelelni az új digitális kor kihívásainak, és elmegyünk egy ezzel kapcsolatos tanfolyamra, és ezt beépítjük utána a cégnek a működésébe. De innováció az is, ami nagyon fontos és nagy hiányosság ezeknél a vállalatoknál, hogy nincsen olyan technológiai rendszerük, ami alapján ők pontos számításokat tudnak mondani arra, hogy hogy állnak. Tehát magyarul nincsen controlling rendszerük, számviteli rendszerük. Egy ilyen fejlesztése is innováció lehet. De innováció lehet az is, hogy az ügyfelekhez hogyan viszonyulunk, megérteni az ő motivációjukat, elvégezni egy piackutatási tevékenységet. A Danube Capital keretén belül is rengeteg ilyennel foglalkozunk, és látjuk azt, hogy az ebből eredő tudás az milyen jól be tud épülni, akár a termékfejlesztési, szolgáltatásfejlesztési folyamatba. Ez mind-mind innováció, és mind-mind azt gondolom abba az irányba mutat, hogy egy vállalat sikeresebb tudjon lenni a piacon.
Na most én visszatérnék a tervezéshez. Hogy látja az üzleti tervekből, mi derül ki, mit tartanak a legfontosabbnak a vállalkozások?
2 hét múlva indul az új év, és a statisztika azt mondja, hogy a vállalatok nagyjából felének nincsen üzleti terve.
Ja, hogy egyáltalán üzleti tervük sincsen?
Valóban. Úgy mennek neki a 2020-as évnek ezek a vállalatok, hogy nem rendelkeznek pontos tervvel, nincsen bevételi terv, nincsen kiadási terv. Feltételezem, hogy az ő működésük az a múltból ered, és ahogy eddig működtek, úgy terveznek a továbbiakban is haladni ezen az úton. De azt gondolom, hogy ez nem egy helyes hozzáállás, és nem egy helyes út. Egy üzleti terv az nagyon sok haszonnal jár, és nagyon sok célja van, még akkor is, hogyha végül is változhat, ahogy haladunk előre az évben.
Na akkor tartsuk egy szünetet, engem megdöbbentett ezzel a arányjal, hogy így futnak neki a vállalkozások a statisztika alapján a következő évnek, bár valami fajta tervezés biztos, hogy van. Tehát ha más nem, akkor leült egy kockás papírral a tulajdonos vezető, mert általában ugye minden kisebb egy vállalkozás, annál inkább összefolynak ezek a történetek, sőt van, hogy a tulajdonos nem csak vezető, hanem még közreműködő és egyéb szakmákban is működik, sokszor így el is aprózza magát, de valami fajta tervezés van, akkor az üzleti terv, amit mondjuk egy szakértő szem elvárna egy vállalkozástól, az miben különbözik attól, hogy leül a tulajdonos vezető, és azt mondja, hogy na jó, hát idén csináltunk, nem tudom én, 50 millió forgalmat, ebből zsebre tudtunk tenni 25-öt, bár az adók sokat elvisznek, de majd okosban megoldjuk, szóval ezen gondolom túl kell lépni egy kicsit.
Igen, bár a statisztika sajnos azt is mutatja, hogyha valakinek kockás füzeten van ilyen terve, tehát az 50%-nak még ez sem feltétlenül áll elő. De egyébként nem is az a lényeg, hogy ez most kockás füzeten történik meg, vagy egy nagyon-nagyon szépen számítógépen levezetett tervről van szó, hiszen itt ennek a legfontosabb értéke, egy jó üzleti tervnek a legfontosabb értéke, hogy ez egyfajta iránytűként, mankóként tud szolgálni a vállalkozás számára a következő időszakra. Lehet egyéves, lehet hosszabb távú előrejelzés. Vannak egyébként olyan helyzetek, amikor ez muszáj, hogy meglegyen, hogyha egy vállalat például hitelt szeretne felvenni, vagy egy komoly EU-s pályázatra szeretne jelentkezni, akkor ott elvárás is, hogy legyen üzleti terv.
De ott már nem elég a kockás papír, ha jól gondolom.
Ott már ennél többet kell tenni valóban. A legfontosabb eleme egy üzleti tervnek az az, hogy lássuk azt, hogy a bevételeink hogy alakulnak, és honnan származnak. Nem is feltétlenül csak az, hogy mennyi ez az összeg, hanem kitől várjuk a bevételeket. Ugye említettem azt, hogy júniusban indultunk el a cég formában, mi is elkészítettünk egy 5 éves üzleti tervet, és azt gondolom, hogy ennek a legfontosabb pontja az az, hogy lássuk azt, hogy kik lesznek az ügyfeleink, kik az ügyfeleink, honnan várhatunk bevételeket, és ugyanilyen fontos természetesen annak a feltérképezése is, hogy milyen kiadásokra számítunk.
Na most egy pillanat, ezek szerint onnan vannak ezek a pontos adatok, hogy a KKV szektort célozták meg, mint leendő piacot, és akkor felmérték, hogy mennyire tudatosan működnek, és akkor jöttek ezek a döbbenetes adatok, hogy hát tulajdonképpen még kockás papíron se terveznek.
Igen, amikor egy elemző cég saját magára üzleti tervet készít, az mindig egy nagyon hosszú és talán túl alapos történet is egyébként.
Lehet valami túl alapos? Tehát most ez csak azért, mert hogy mondta, hogy kellenének üzleti tervek a vállalkozásoknak, akkor az egy veszély lehet? Ez most egy álkérdés, hogy jó alaposan megterveznek valamit?
Nem, azt gondolom, hogy ez nem veszély. Ez minél alaposabban megtervezzük azt, hogy merre szeretnénk haladni, főleg egy induló vállalkozás esetében, ez természetesen annál kevesebb zsákutcát jelent aztán azt gondolom a későbbiekben, és annál több munkát spórol meg talán magának az ember. De visszatérve valóban alaposan megnéztük azt, hogy milyen környezetben fogunk mi is működni, kik lehetnek a versenytársaink, honnan származhatnak a bevételeink, és milyen kiadásokkal kell számolnunk. És itt is nagyon fontos az, hogy beépüljön az, hogy mit várunk a gazdasági környezetre, hogyan alakulnak a bérek, milyen beruházásokat tervezünk, annak milyen amortizációs költséghatásai lesznek, hogyan változik a szabályozói környezet. Azt gondolom, ez mind olyan pont, aminek be kell épülni egy vállalatüzleti tervében.
Na most én azért térnék vissza a kockás papírhoz, és ezt abszolút nem negatív értelemben mondtam, csak a két forma között, tehát hogy leülök, és firkálok valamit egy papírra, és persze már az is jó, hogy legalább látom, hogy ennyit szeretnék elérni, ennyit, és akkor még ha leírom azt is, hogy ki lesz az én ügyfelem majd, akkor az már egy jó dolog. De ha valami struktúráltan megvan benne a számítógépben, az mondjuk könnyen átlátható, esetleg meg tudom osztani a munkatársaimmal. És hát nem tudom, hogy mi a tapasztalata, hogy mennyire vannak tisztában mélységében egy-egy szervezeten belül a tervekkel, a célokkal és a megvalósítási irányokkal, mert ugye valami ilyesmi kellene, nem, hogy akkor mindenki egy irányba tudjon húzni.
Ez így van, itt a saját példámat mondanám el, a saját példánkat. Nemrég fogadtuk el mi is az üzleti tervünket a 2020 évre vonatkozót, és azt mi a kollégákkal megosztottuk, és részletesen át is beszéltük, hogy milyen terveink vannak, merre szeretnénk haladni, honnan várjuk az ügyfeleinket, ezzel kapcsolatban milyen teendőink vannak. Én azt látom, hogy ennek ők örültek egyfelől, másrészt pedig világosan látják azt, hogy mire számíthatnak 2020 tekintetében, és remélem, hogy ezzel motiváltabbakká is válnak, és látják azt, hogy hogyan fogják teljesíteni a 2020-as évet. De hogyha általánosságban szeretnénk ezt kivetíteni és megfogalmazni, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy ezt rögzítsük, dokumentáljuk, hiszen ez az, amit utána vissza is tudunk mérni, és érdemes is visszamérni, megnézni azt, hogy az megtervezett úton hol járunk, hol haladunk, hol kell kiigazítani, hogy ne az év végén, amikor elkezdjük számolgatni, hogy hogyan is alakult az adott év, akkor szembesüljünk azzal, hogy hiányoznak a bevételek, vagy elszaladtak a költségek. És nagyon fontos az is, hogy a kollégák felé transzparensen mutassuk be az irányokat, főleg egy nagyobb cégnél, ahol menedzsment van, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Vannak olyan élethelyzetek is, amikor egy vállalatnak fontos az, hogy üzleti terve legyen, és itt nem csak a generációváltásról beszéltünk, amiről még a későbbiekben beszéltük, hogy visszatérünk rá, hanem olyan helyzetek is, amikor egy cég nagyobb beruházást tervez. Van egy jó-rossz példánk is erre, az egyik ügyfelünknek validáltunk egy ilyen üzleti tervet ebben az elmúlt időszakban, és itt rossz bérfeltételezésekkel ért. Túlságosan alacsony volt egyébként az a bérköltség, amivel számoltak ebben.
Tehát
a
saját szempontjából már eleve optimistább volt. Egyébként tegyünk egy zárójelet gyorsan. Optimistának kell lenni egy tervnek, vagy inkább pesszimistának? Tudom, hogy a realista a csúcs.
Nem meglepő, igen, nem meglepő a válasz, hogy realistának érdemes lenni.
De én a azt pesszimista gondolom, tervezés hajszán... az nem jobb, mint az optimista, vagy az ugyanúgy félrevihet?
Mind a kettő félrevihet. Egy pesszimista előrejelzés vezethet ahhoz, hogy egyébként egy jövedelmező beruházást utána nem valósítunk meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos a realista tervezés.
Na akkor térjünk vissza a példához.
A példa pedig az volt, hogy egy vállalatnak az üzleti tervét validáltuk, egy nagyobb beruházás készített elő, és ezt az üzleti tervet tekintettük át, és itt túl alacsony bérköltséggel számoltak, és emiatt a megtérülési idő az sokkal rövidebb lett volna ennek
legalábbis
a
azzal
beruházásnak.
Terveztek.
Legalábbis ezzel terveztek. És amikor hozzátettük azt, hogy szerintünk mi egy reálisabb pálya a mostani bérdinamika munkaerőpiaci helyzet mellett, akkor a megtérülési idő az körülbelül kétszeresére húzódott a korábbihoz képest. És az egy tulajdonosi értékteremtési szempontból már nagyon-nagyon nem mindegy egy több milliárd forintos beruházás esetén.
És akkor így le is mondtak a beruházásról? Vagy egyébben...
Más struktúrában igyekeztek megvalósítani utána ezt a beruházást. A másik ilyen élethelyzet egyébként, amikor egy céget szeretnénk vásárolni például, vagy a saját cégünket szeretnénk értékesíteni, mind a két szempontból nagyon fontos az, hogy egy üzleti tervet készítsünk saját magunkra vonatkozóan is, illetve hogyha egy társaságot szeretnénk megvásárolni, akkor a másik cégre vonatkozóan is, hiszen ez lesz utána az árazás alapja.
És ugye elhangzott itt a fontos mondat, és azt hiszem, hogy erről érdemes még azért egy pár szót váltanunk. Van is egy nagyon kicsi időnk még a hírekig. Ugye persze egy vállalkozás vezetőtől az ember ugye elvárná klasszikusan, hogy nem vész el a számok között, de vannak a szakértők által sem mindig ugyanúgy értelmezett, és nem is feltétlenül az értelmezésről van itt szó, hanem talán a helyén valósága, vagy a minden hatóságával kapcsolatos elképzelések. Itt most én egy GDP-ről beszélek például, mint egy ilyen szintén misztikus fogalomról, amit sokan túlértékelnek, sokan talán alulértékelnek, de ugye, ha már itt említette az, hogy fontos realistán tervezni. Nagyon fontos ezeket az előrejelzéseket értelmezni, nem, hogy most jövőre milyen GDP bővüléssel számol mondjuk az ország, vagy az elemzők mivel számolnak. Mert hiszen egy adott gazdasági környezetben érdemes a vállalkozásnak tervet készíteni.
Ez így van, és a bemutatkozónál említettem azt, hogy nagyon-nagyon sok vállalattal beszélgettünk az elmúlt évek során, és talán ez volt az egyik érdekes pont, hogy a GDP alakulása önmagában nem érdekes.
Ők azt mondják? Vagy az elemző
mi
szerint azt, sem érdekes?
Nem, mi azt látjuk, hogy számukra nem érdekes, és azért nem érdekes, mert nehezen megfogható. Mit jelent az, hogy a GDP 4,5%, vagy 4,3%, vagy 5,2%, vagy 3,5%?
Hiszen azért ez egy kumulált szám azért, valljuk be, tehát lehet, hogy emiatt gondolják azt.
Így
nem?
Van, a GDP az egy történetnek talán a végét mondja el, és kevésbé hasznos abból a szempontból a vállalat számára, hogy ez mit kell tennie. mi az, ami meghatározza az ő működését a következő időszakban. És ez az, amiben mi Danube Capitalként próbálunk többletet adni, többlet tudást adni a vállalatoknak, hogy nem csak azt mondjuk meg, hogy mi lesz a GDP, hanem elmagyarázzuk azt, hogy ez mit jelent az adott vállalkozás számára. Hiszen attól is függ az, hogy az ő élete hogy alakul, hogy milyen ágazatban mozog, az ő termékei hogy alakulnak, hogyan alakul a piac a versenytársainak, hogyan működik ő a versenytársaihoz képest, mik az ő erősségei, mik az ő gyengeségei, és önmagában az, hogy hány százalék lesz a GDP, az kevés információt jelent számára, azt gondolom.
De mindenképpen érdemes vele kalkulálni.
Mindenképpen érdemes vele kalkulálni, és azt gondolom, hogy ami egy elemzői tudás és egy hozzáadott érték tud lenni, egy értékteremtés tud lenni a vállalat számára, az az, hogy ebben tudunk segíteni, elmagyarázni, hogy mit jelent egy adott vállalatnak az, hogy 3,5% a GDP, vagy az, hogy az inflációt hogy érdemes beépíteni, hogy milyen bérekkel érdemes kalkulálni az említett példa alapján egy nagyobb beruházásnál, vagy csak az üzleti tervezésnél. Ez mind-mind olyan tudás, amit érdemes beépíteni. Vagy az is, hogy milyen ágazatban működik, mik a legnagyobb kihívásai az adott ágazatnak.
Itt egyébként gondolom érdemes odafigyelni arra, hogy a nagyok mire számítanak az ágazatban. Tehát ha mondjuk vannak nagyobb versenytársak, azok éppen mivel számolnak a következő néhány évre?
Így van. Itt érdemes megnézni azt, hogy a versenytársak mit mondanak. Érdemes megnézni azt, hogy a technológia...
A kicsiket is, a kisebbeket is érdemes megnézni, vagy csak a nagyokra érdemes figyelni, mert úgyis azok alakítják a trendeket.
Én azt látom, hogy ez is ágazatfüggő. Vannak olyan ágazatok, ahol a nagy szereplők az, hogy ők mit fejlesztenek, hogyan fejlesztenek, arra érdemes figyelni, főleg egy olyan KKV számára, aki mondjuk egy beszállítói értékláncban tevékenykedik.
Vagy ott mondjuk szeretne.
Vagy ott szeretne részt venni. Egy járműipari cégnek mindenképpen érdemes figyelni azt, hogy mi történik most Németországban, mi történik USA és Kína között, hogyan változik a szabályozói környezet. És ezt a tudást is érdemes beépíteni a tervezésbe.
Most adunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Weisz Ákossal, a Danube Capital ZRT vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.